szigorú, haragos prédikációkat is tartott németül nekünk Luther doktor. És ha neki bussult, akkor nagyon heresen tört fel az ő dühe. Ilyenkor mindig azt mondta doktor nekünk, hogy ha valaki megnehezte, sem nagy meleg nem lehet, sem csendes beszéddel nem járhat az ő prédikációja. Nem csak lajha, szelíd esőkre és bársoros kuvallatokra van szükség a természetben is, hanem némelykor szükségesek a viharok, a felhőszakadások is, hogy a füvek és a fák, a levelek és a szárak növekedjenek és gyarapodjanak. Egyszer a tiszteletre méltó Luther doktorunk a Szentírásról, vagyis a Bibliáról a következőket mondta nekünk. A Szentírás az olyan, mint egy tágas nagy erdő, melyben mindenféle fák nőnek, és erről mi hívők mindenféle termést szakaszthatunk le. Mert a Bibliában bőven van vigasz, tanulság, figyelmeztetés, intelem, ígéret és fenyegetés. Aki elismeri, hogy az evangélisták írásai Isten igéje, azzal vitába szállhatunk. Ám aki ezt tagadja, azzal szóba sem állunk. Hiszen a pogány, zsidók és törökök is elismerik, hogy a Biblia az Szentírás, és a legnagyobb, legmagasabb tanúság foglaltatik benne. Nem a pénz, nem a pénz, hanem egyedül Isten az, akitől elvárhatod a segítséget. Nem a pénz, és nem a jószág, mert pöffeszkedők lesznek és lusták az emberek a gazdagság túls a vagyontól. Mindenki csak azzal törődik, hogy sok pénzt kaparjon és harácsoljon össze élete során. S a kenyeret, s a testek szükségéhez tartozó más dolgokat korán sem becsülik a kapzsik annyira, mint a pénzt. Bár a pénzt meg nem lehet szabálni, mégis minden a pénzért esik meg ebben a világban. Fölötte meglátszik, hogy manapság hogyan harácsolnak a nemesek, polgárok és parasztok. Lábbal tiporják a vallást, éhséggel, gondokkal musítják az igaz prédikátorokat. És az Úristennek házát nem akarják építeni. Senki sem örvendeztet igazán a pénz, hanem inkább szomorúsága és gondokkal tölti el az ember. Mert az ember húsába tépő tövishez hasonlatos, ahogyan az Úr Jézus is a gazdagságot nevezte. Mégis a világ van olyan ostoba, hogy minden örömét ebbe kíséri föl le. Ki adhatta volna Istennek azt a tanácsot, hogy hímeket és nőstényeket párosítson össze. És ő pedig a férfinak asszonytala, akinek egy-egy emlője van, és azon egy-egy bimbó, annak rendes húgya szemét. És négy nagy emberi testek támadnak egyetlen cseppű férfi magból, mely lesz azután hús, vér, csontok, erek és bőr. Isten az ő műveit igen csodálatosnak alkotál. Ha én, Luther doktor, tanácsadója lehettem volna az Úristennek a világ teremtésekor, akkor azt hiszem, hogy az ember teremtését már az agyam gyurmázásánál abba hagyta volna. És a napot, mint egy csillát a földkerekség fölé helyezte volna, hogy sose legyen sötétség és éjszaka ebben a világban, hanem örökké világosság legyen. Házasodni megfontoltak kell, nem pedig elhamarkodottan. Nem ajánlatos, hogy fiatal emberek első felrobbanásukba egybe keljenek. Mert ha megbánnák váratlankodásukat, nem tudnának állapotosak maradni az ő házasságukban. Ám amikor elérik nagykorúságukat, na akkor házasodjanak. De csak is Isten akaratával és az ő szülei tudtával és beleegyezésével. Mert a késő várt, s sok emberben bele szokott harapni. Szóval egyik este egyik tanítványom vetette föl, mi szerint új eretnekség ütötte föl a fejét a házasságba. Vagyis, hogy senkinek követelje párjától a hitvestársi kötelességet. Mert hogy az bűn volna. Dehogy bűn. Hát hogy lenne bűn? Hiszen Szent Pál egyértelmű, tiszta szavakkal a házasságot megvédte, amikor azt mondja kereken és érthetően a korintusi beliekhez írt levélben, hogy nem csak a gyermekek véget, hanem a paráznaság miatt is minden férfiúnak tulajdon felesége legyen. S hogy? A feleség nem ura a maga testének, hanem az ő ura. De hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem az ő asszonya. Hát nem hozzátok meg egymást ezettől a gyönyörűtől. Gyermekeim, testünk gyümölcsei. Istennek szebb és csodálatosabb teremtményei, mint bármelyik fának gyümölcse ezen a világon. Rajtuk látszik meg Istennek mindenhatósága, bölcsessége és tudománya. Hiszen gondoljunk csak bele, őket a semmiből előhívta, és egy év alatt adott nekik testet, életet és minden résztagokat. Finoman és művesen vannak megcsinálva. Ő táplálja és megtartja mindőjüket. Hát mégis Istenek ezen adományaitól alig, hanem mohók és vakok leszünk. Mert úgy szokott esni, hogyha valakinek gyermeke születik, akkor cudar és kapcs lesz. Harácsol, zsugorgat, hogy minél többet hagyom majd a gyermekeinek. Nem tudják az emberek, hogy mielőtt még világra nem jön az a gyermek. Már megvan, hogy mi-e, mennyi-e lesz, mi jut és mi marad neki. Ahogyan az írás is mondja, és a közmondás is tartja, sok gyermek, sok boldogság. Ó, kedves Úristen, legszebb és legcsodálatosabb adományom az a gyermek. A gyermekek állnak Istennél a legjobb lábon, életük és hitük szerint. El is mondom miért. Mi? Vénbolondok. Gyötörjük magunkat, és a szívünket hasonlatjuk az ígéről vitázván, hogy vajon, igaz ez? Hogyan lehetséges? Melyeket a gyermekek együtt tiszta hitükkel bizonyosnak tartanak, és nem kételkednek benne. Ha pedig üdvözülni akarunk, akkor az ő példájukat kell kövessük. Csak hogy a gonosz, agyafúd szellem, vagyis az ördög, ügyesen eltérít minket nap mint nap az ígétől. Új és új alkalmatosságokat szavarít elégünk, hogy mi azokkal veszüljük. A gyermekek azok ártatlanságban élnek. Nem tudnak a fűről, nem félnek semmilyen veszedelemtől, sem háborútól, sem tömbésztől, sem a haláltól. Amit hallanak Krisztusról és az eljövendő életről, abban bizonyosan együttműen hisznek, és nem kételkednek benne. És a legfontosabb, hogy mindezekről vidáman beszélnek a gyerekek. Ezért Krisztus minket nagyon komolyan arra int, hogy kövessük a gyermekek példáját, amikor így szól hozzánk. Aki nem úgy fogadja Isten országát, mint gyermek, semmiképpen be nem megy abba. Mert a gyermekek igaz módon hisznek, és ezért Krisztus szerette őket, és az ő gyermeki tréfájukat. Ezért írtam is egy versikét a gyerekeknek, buzdításképpen. Én mindig is pártoltam a stúdiumokat, az egyetemeket és a jó tudományokat. A szülőket mindig kínstákoltam, hogy küldjék a gyerekeket tudományokra. Írtam egy verset a gyerekeknek, buzdításképpen, hogy tanuljanak. Ez a vers így hangzik. Kedves gyermek, ha jó tanuló lesz, De a tanulásnak kelász, na majd a disznókkal mosékot zapász. Egy dologra rájöttem már. A nagyszülők sokkal inkább szeretik munkáikat, mint saját ágyékukból származó gyermekeiket. Ez tulajdonképpen a szeretet jel. Gondoljunk csak bele. Tyúkok, macskák, kutyák, egyéb oktalan állatok nagyon hamar megfeledkeznek ivadékaikról. A nagyszülő és az unoka közötti kapcsolat az a szeretet jele. És a szeretet a halhatatlanság jele. Mert aki szeret élete során, az reménykedik a jövendő feltámadásban és az örök életben. God bless! Lamnyán Zsutava, békesség Istentől, erős állam Istenül, meg annyi hív, meg annyi nemzet, és meg annyi nyelv. Viszont az agybeli túlság vagyunk nedveitől, megvédül a nyelv, amint az a részegeskedőkön is látni lehet. Tehát, hiszen a részegségnek a nyelv bénítója tulajdonképpen. Tehát ilyen szerszámot is adok az Úristen az ő teremtényeinek, mint a maláta. Írtam egy verset a részegeseknek is, fokulásképpen. Mire ügyeljenek? A fortélyokon az a nyelvednek ura vagy. Sokról tudsz, kevésre szólsz, kérdésre gyéren válaszolsz. Keveset beszélj, tégy igazat. Ha kölcsön kértél, azt megadod. Bárkit ő mi voltára hagy, hogy megmaradhass, aki vagy. Véleményem szerint Németország sokkal gazdagabb lehetne, ha lemondhatnánk mi férfiak a malátáról. És sör helyett inkább vizet innál. Csak hogy a siheter legényeknek a sör az egyetlen öröm. Na marad egyedül nekik a részegeskedés. Tehát nem szégyen Németországban ilyen akar részegnek lenni. Hiszen itt a részegségnek egy igen tiszteletreméltó tradíciója van. Hiszen közel másfél ezer év óta mindenki csak részeg. Kérdezték tőle, mi a vélemény a színházakról, a spektákulumokról és a komédiákról. Mert a komédiákat nem tiltani kell, hanem hagyni, engedni. Egyrészt, ezzel is gyakorolják az emberek a latin beszédet. Másodszor, a komédiákban níves tudományra vannak összeszedegetve, kitalálva mindenféle személyek, akik által mi nézők, okulni tudunk. A szemébe tárják a nézőnek a komédiákban, akár egy tükörben, hogyan viselkedjenek állapotukban és cselekedeteikben. Láthatóak és észrevehetők a komédiákban például a gaz fickó családságai és gondolkodásai. Szintúgy az is, hogy a szülők és a gyermekek dolga mi volna. A keresztények tehát ne tartózkodjanak, se pedig őrizkedjenek a komédiáktól. Csak azért, mert némelyik a otromba tréfa és gulyálkodás van. Hiszen emiatt néha még a Bibliát sem volna szabad olvasni. Azért nagy ostobaság a keresztényeket a komédiák olvasásától és játszásától eltiltani. Az a vacsora, melyet Krisztus az ő tanítványaival töltötte, fölötte barátságos lehetett, amikor búcsúját vette tőlük, és Krisztus oly kedvesen, nyájasan társalkodott velük, mint az apa kedves gyermekeivel, amikor várnia kell és várni akar tőlük. Türelmes volt velük a mester. Gyengeségeiket nem vett ez okon. Habár bevallhatjuk, hogy néha balgasságokat beszéltek a tanítványok. Kétség nem fér hozzá, hogy ezek szép, nyájas és igen szépséges beszédek voltak. Amikor Fülöp azt mondta, Uram, mutasd meg nekünk az atyát! Vagy Tamás, Mester, nem tudjuk az utat! Vagy Péter, Uram, kész vagyok veled halálra menni. Csupa társalkodások és asztali beszélgetések voltak ezek, ahol mindenki szabadon, szégyenkezés nélkül tárhatta föl az ő szívét és gondolatait. Azt hiszem, nem volt ennél kevesebb társalkodás a világ elejétől fogva. Kérdezzék tőlem, hogy mi szükséges a felebaráti bocsánathoz? A felebaráti bocsánathoz az is szükséges, hogy akinek én megbocsátanék, elismerje, hogy vétkezett. Mert a bennem ismert bűnöket én meg nem bocsáthatom. Sőt, ha felebarátom nem szűnik meg nekem bajt szerezni, és napról napra gonoszabb lesz, akkor még ha tűröm is cudarságát, bocsánatot én nem adhatok rá, ha viszont felebarátom szívéből elismeri, mondván. Atyám, fiam, vétkeztem ellen. Kérlek, bocsáss meg nekem. Akkor te mondasz neki. Kedves atyám, fiam, szíves örömmel megbocsátok neked. Mindaz, ami ebben a világban történik, az életünk során, minden reménységből történik. Egyetlen paraszt sem vetne egyetlen magot a földbe, ha nem remélné, hogy kicsirázik majd, és szárba szökken. Egyetlen legény sem venne feleséget, ha nem remélne majd vele gyermekeket nemzeni. Egyetlen karmát vagy napszámos sem dolgozna, ha nem remélne nyereséget a nap végén. Ne gondoljunk csak bele, mennyire inkább fölbátorít minket az örök élet reménysége. Kérdezték tőlem, hogy mitől lesz jó egy prédikátor? Összeszedtem 9 pontba, melyek azok a jellemzők, amivel kell rendelkezni egy jó prédikátor. Ezek a következő. Először is. Helyesen és igazul tudjon tanítani. Másodszor. Jó feje legyen. Harmadszor. Jól fogassa a nyelvét. Negyedszer. Jó hangja legyen. Ötödször. Jó emlékező tehetsége legyen. Hatodszor. Tudjon elhallgatni, amikor kell. Hetedszer. Bizonyos és buzgó legyen az ő dolgában. Nyolcadszor. Életét, vagyonát és jó hírét se vonatkozik, ha kell, hitéért föláldozni. Kilencedszer. Tűrje bárkitől az ütlegeket. Egyik betegség se támad Istentől ebben a földi létben, hanem mindegyik az ördögtől támad. Hiszen az ördög, az kanál mindenféle lépben és levesben, pest is, bujakolt és lázakat kosik rá. Ha jogászokhoz téved az ördög, szerencsétlenséget, hiszályt ébreszt, jogtalanságot kanyarít a jobb. A nagy hatalmas urakhoz, császárokhoz visz az útja, vérontást és háborúkat fakaszt. Ha netán teológusokhoz visz az útja, keverünk akkor a bajt, hogy az emberész ki nem igazgathatja. Ám Isten csillapít, és irányít az ő szavával minden dolgokat. Bármiféle fáradtságába is kerül az neki. Én azért vagyok a legyeknek az ellensége, mert úgy tartom, hogy a legyek eretnekek. Szimbolikot járnak, vagyis az ördög jelképei. Bizonyos vagyok benne, és el is mondom, hogy miért. Ha leülök nyugodtan olvasni egy könyvet, bizonyosan rövid időn belül rászáll egy légy, pont oda, ahol olvasom. Mint ha csak szembenézne velem a légy, és azt mondaná nekem, kacatban. Itt ülök, és ide kerem a barzsamomat, vagy a gagajomat. Na hát nem a legszebb hasonlítás, viszont igaz. Hasonlóképpen cselekszik az ördög is. Amikor a szíveink a legtisztábbak, oda megy, és feléjük szalik. Amikor a legboldogabban és legáldozatosabban imádkozom az Úristenhez, jön az ördög, és gondolataim egyre csak Babilon felé kanyarodnak. Isten egyik legszebb ajándéka az a muzsika, mely a sátán dühös ellensége. Ezt tudni kell. Az ördög nem bírja a vidámságot, azért a muzsikától igencsak menekül az ördög. Nem állhatja valahol énekszóra, kiváltképpen a vallásos ének. Tehát a muzsika az egyik legjobb tudomány, hiszen a kották megillesztik a textusnak szavait. A muzsika a szívet megbékélteti, felüríti és megnyitja. Én mindig is szerettem a muzsikát. Rossz hangulatomat énekkel, zenével űzöm el. Én azt hallom, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Ekkor írja meg az egyik éneket is. Erős várunk nékünk az Isten, és fegyverünk ellenség ellen. Megszabadít veszedelem tűn. Hát ha már ebben a földi életben, amely valóságos emésztő gödör, ilyen csodálatos ajándékokkal lát el az Úr, mint az ének. Hát gondoljunk csak bele, milyen lesz majd a mennyeknek országa, ahol minden a legcsodálatosabb, legtökéletesebb lesz. A kísértések életünk során nem csak elkerülhetetlenek, nem csak óhatatlanok, hanem rendkívül szükségesek is. El is mondom milyen. Ha nem volnának kísértések életünk során, bizonyos vagyok benne, hogy itt mindannyian Istenfélelem nélkül volnánk ki ebből a világból. Dávid zsoltárai szinte minden sorukban a kísértésről beszélnek. Hát, ha egészségesek vagyunk, és boldogok, akkor sem doktorra, sem vigasztalóra nincsen szükségünk. És így könnyűszerrel megcsalhatta bennünket az ördög. Így hát az is kísértésből fakad, hogy Isten félelemben élünk, óvatosak vagyunk jártunkban és kertünkben, és a legfontosabb, hogy szüntelenül imádkozunk. Az az imádság, amit az Úristentől tanultunk, a mi atyánk, az összeköti az embereket. Felüdíti a közösséget. És egy közösség, ha egyszerre imádkozik, hatalmas lesz. Olyannyira, hogy néha még a halált is elűzi. Én mindig nevettem az én katám cserfességét és locsogásán, sokat beszélt kata. De azt be kell, hogy valljam, hogy a nők természetük szerint jól beszélnek, és jól bírják a retórikát, vagy a szólásművészetét, amit mi férfiak ügyel vajat tanulunk és gyakorolunk. Hát az már igaz, hogy a ház tartásában és kormányzásában okosabbak és jobban beszélnek a nők a férfiaknál. De már a világ rendtartó kormányzat és cselekvés dolgában talán tárgyalni jobban tudnak a férfiak a nőknél. A Szentlélek az dicséri a nőket. Nők nélkül nem lehetne házasság. És nem maradna fenn ez a világ sem. A nősülés az orvosszer a bujárkodás ellen. Tisztes mértéket szab neki. Mert a test és a vér a maga módján tisztátalan marad, még csak lapáttal nem zúdítják rá a földet. Egy nő az életünk során szeretni való társnak. Nők szülik és nevelik a gyermekeket, ők vezetik a háztartást, ők osztják szét megfontoltan, ami a férfi keresménye és szerzeménye, és a legfontosabb, ők ügyelnek arra, hogy mi férfiak a vagyont ne oktalanul elherdáljuk. Ezért nevezi őket a Szentlélek a ház becsületének, mert a ház ékessége, dísze kell, hogy legyen a nő. Hajlamosak az irgalmasságra, mert Istentől mindenek előtt arra vannak teremtve, hogy irgalmas szívűek legyenek. Parasztfia vagyok, apám, nagyapám és az összes ősöm igazi parasztok voltak. Apám Mászperbe költözött, sok bányás lett belőle. Magam is onnét származom. Hát ki volt, mondta volna meg a csillagokból, hogy ez így és így fog történni. Szerzetes lett belőlem, majd a szerzetesi barna pirítmot letettem, s más fejfüggőre cseréltem. Feleségül vettem egy kiugrott apácát, és szám szerint 6 gyermeket nemzettem bele. Na,
Ki látta volna mindezeket a csillagokban? Ki tudta volna mindezeket előre megmondani, hogy így és így fog történni?
Azért magasabb orvosságokat kell találni az ördögi nyavajákra. És ez nem más, mint a hit és az imádság. Vagyis állítatos orvoslásra kell találnunk Isten igényben. Erről szól a 31. Zsoltár is, amikor Dávid azt mondja. Egészségem, boldogságom, életem, boldogtalanságom, betegségem, gyászom, ez mind a te kezedben van. Mert ha belegondolunk, most mindannyian egészségesek vagyunk, erősek, vidámak, de majd az Úristen gondoskodik arról, hogy mindezeknek az ellenkezőjét is akár megtapasztalja. Én nagyon sokszor gondolkodtam rajta, de még mindig nem jutottam a végére, hogy vajon mivel fogjuk majd ott eltölteni az időt, az örökké valóságban, a mennyekben, hiszen ott változás nem lesz. Nem lesz munka, nem tudunk enni, sem pedig inni. Mégis azt hiszem, hogy nézelőnk lesz majd elég objektumunk. Azért Filipp is nagyon szépen szól, amikor azt mondja. Uram, az atyát mutasd majd meg nekünk, és bőségesen elég lesz. Nagyon kedves objektumunk lesz majd ott, és éppen elég foglalatosság. Kérdezték, hogy véleményem szerint lesz nekem majd ott, az örökké valóságban kutyák, ebek, macskák. Persze, hogy lesznek, ez nem is kérdés, hiszen akkor a Föld nem lesz meddő sívó pusztaság, hát azért Szent Péter is így szól például az ítéletnapról, hogy az a napja minden dolgok megújulásának. Tehát ez szerint új ebeket, macskákat, tyúkokat kapunk. Melyeknek a bőrük arany lesz, és a dudájuk csupa drága kő. És egyikük sem fogja fölfalni majd a másikat. Itt, a földi életünkben kígyók, varangok és más mérges állatok az eredendő bűn miatt most méregen vannak terítve. De majd akkor nem csak hogy ártalmatlanok lesznek, hanem bájosak és kedvesek is lesznek számukra. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a kígyókkal még játszani is fogunk.